Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Szinte napra pontosan egy év telt el azóta, hogy tavaly májusban a Korondpatak megáradt vize elárasztotta Parajd legfontosabb turisztikai látványosságát, a Sóbányát, amely ezzel egyik napról a másikra megszűnt turisztikai célpontként működni. A katasztrófa nem csak gazdasági és közösségi válságot idézett elő, hanem alapjaiban kérdőjelezte meg azt a modellt is, amelyre a Sóvidék turizmusa évtizedeken át épült. Vajon lehet-e új identitást adni egy olyan térségnek, amelynek a neve szinte teljesen összeforrott a Sóbányával? És hogyan lehet egy krízisből hosszú távon fenntarthatóbb, több lábon álló turisztikai jövőt építeni? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem dr. Horváth Alpár, a Bábesbolyai Tudományegyetem oktatója, turizmusföldrajzi szakértő. Beszélgetésünket Önök felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjünk azzal, hogy ha a szakmai tapasztalatokat nézzük, akkor a parajdi bányakatasztrófa a Sóvidék turisztikai jövőképét hogyan határozta meg, mennyire hatott a parajdi turizmusra?
Jelentős mértékben befolyásolta, hiszen a parajdi turizmus az, ha így lehet mondani, akkor eléggé bányafüggő volt. Tehát a fő attrakciónak a bezárása magával hozta azt, hogy rendkívül mértékben visszaesett a vendégforgalom. Mindaz a vendégforgalom, amelyik számokban regisztráltan is megjelenik, de az a forgalom is, ami valamiért nem jelenik meg a hivatalos statisztikákban. Tehát abban a tekintetben lehetünk bizakodóak, hogy annak ellenére, hogy megfeleződött a vendégészakák száma Parajdon, mégis Parajd megőrizte a Hargita megyei települési rangsorban a negyedik pozícióját, tehát megelőz jó néhány települést, amelyek szintén turisztikai funkcióval rendelkeznek.
Azt el kell mondanunk, hogy nem csak a Sóbánya szűnt meg létezni, hanem a tragédia miatt igazából a sószoros sem látogatható abban a formájában, ahogy az látogatható volt a tragédia előtt. Ez mit jelent? Tehát, hogy hogyan lehet Parajdnak meg a Sóvidéknek új turisztikai márkája úgy, hogy sem a Sóbánya, sem a sószoros nem látogatható? Tehát a két legnagyobb látványosság kiesett.
Hát én abban bízom, hogy a geológiai kutatások előre lépésével és a bányatechnikai intézkedések foganatosításával előbb-utóbb legalább a sószoros látogathatóvá válik, de ez még igazából a reménynek a tartománya. Igazából mondhatjuk azt, hogy a sószoros az nem a második, hanem a harmadik ütőképes vonzereje volt Parajdnak, hiszen ugye itt meg kell különböztetnünk egymástól a tömegturizmust és a mondjuk úgy, hogy a egyéni, de szórtabb turizmust. Ugye a tömegturizmusnak is nagy része egyéni, sok egyéni turizmus összegzéséről szól. Tömegesebb turisztikai jelenlét Parajdon ugye a wellnessnek is köszönhető, annak a fürdő létesítménynek, amelyet román kormánypénzekből még annak idején ugye létrehoztak a sószoros közelében. Amikor ugye bekövetkezett a bánya beázása, feltelése vízzel, rövid ideig egy olyan katasztrófa helyzetet rövid. Hát azért nem volt éppen olyan rövid ez a katasztrófa helyzet. Olyan szintű készültséget foganatosítottak, ami a wellnessnek a bezárásához is vezetett. De mihelyt újraindult a nyári szezonban, valamelyest azért csak tudott embereket vonzani Parajdra és egy-két vendégészakára ott tartani, akár a fürdő miatt, akár a parajdi táj szépsége miatt odaérkezőket. A sószorossal ugye az a helyzet, hogy valószínűleg elég sokan látogatták, a számszerűleg nehéz megmondani, hogy hányan, viszont egy nagyon költséghatékony kispályás marketing tevékenységgel, amíg még működött a bánya látogatók egy részét szórólapokkal, fényképekkel, plakátokkal, irányító táblákkal rá lehetett venni, hogy ha már ott vannak Parajdon, akkor látogassák meg a sószorost is. Na most ugye ez a másodlagos jellege a sószorosnak, mint vonzerőnek, ez megszűnt, hiszen nincs bánya látogatás, bánya látogatók elmaradnak, tehát azok a sószorosba sem mennének ezek szerint. Viszont a sószoros pont ezzel a természeti és részben természeti, de inkább műszaki jellegű katasztrófával valóban egy különleges turisztikai vonzerővé fejleszthető volna. Eddig ugyanis a Sószorosban egy olyan ökoturisztikai tanösvény működött, amely a Sóhegynek a különlegességeit, mondjam azt, hogy geoturisztikai adottságait mutatta be. Most ehhez társulhatna elvileg a geoturizmus jegyében nem csak a földtörténeti korok bemutatása, nem csak a földtani képződményeknek a bemutatása, nem csak a geomorfológiai jelenségeknek a bemutatása, hanem szó szerint a bányászatnak, mint egy jelentős környezeti hatása a bíró tevékenységnek a bemutatása. Tehát bányászat történeti interpretációban érdemes gondolkodni. Erre most megtörtént egy kísérlet, ugye a Só és Lélek fotókiállítás megnyitása révén a bánya bejáratánál és a bányaigazgatóság kerítésén. Ez legalább egy fél órára, órára azért meg tudja állítani az embert. Ha sikerül ugye előzetesen kommunikálni, hogy van egy ilyen kiállítás, és ezért érdemes Varhajdon megállni legalább tranzitba. De amiben hosszabb távon érdemes gondolkodni, olyan vonzerőfejlesztés, ami örökség turisztikai szemüvegen keresztül bemutatja egyrészt a természeti örökséget, másrészt a bányászati örökséget, akkor is, hogyha a bányászat már nem működő tevékenység. Persze sokkal érdekesebb volna ezt olyan bánya múzeumként bemutatni, mint a tordai sóbánya esetében, ahol egy nem működő bányának a járatait lehet látogatni. Ez egyelőre Parajdon számos kérdőjel elé néz, hiszen még akár az is elképzelhető, hogyha bányászati célból nem kifizetődő, de mondjuk középtávon esetleg szalinoterápiára, vagy bármilyen céllal megnyitanának legalább egy felszínhez közelebb eső részt. Gondolok itt akár egy Erzsébet tárnának az újraindítására, ha bár annak a bejárata eléggé zsúfolt környezetben található tömbházak mögött nem éppen a legkönnyebben megközelíthető, legalábbis sok ember számára, egy rövid járatról van szó, ha jól tudom. Tehát már egy ilyen attrakció valahogy fent tudná tartani Parajd iránti érdeklődést a show tematikájához kapcsolódóan. Egy különleges ötlet ugye már megfogalmazódott az udvarhelyi Visus Kulturális Egyesület részéről, illetve hát a legendárium csapata részéről. Erről már több helyen a sajtóban is olvashattunk, hogy Azakas Szabócsék felajánlották egy olyan mini erdélyparkhoz hasonló hát szórakoztató parknak a létrehozását, amelyben igaz, hogy műattrakcióként, mesterséges létesítményekként, figurákként, tehát a legendák szereplőinek a vizuális megjelenítésével, megfelelő háromdimenziós nyomdatechnikával megoldható az, hogy megjeleníthetőek legyenek különböző tündérek vagy bármiféle hiedelem lények, amelyek például családok számára szórakoztató attrakciót kínálnának. Hogy erre igény esetleg volna, arra bizonyíték lehet az is, hogy a Destinácia Hánulúj, az év destinációja versenyben ilyen kategóriák is szerepeltek, ahol többek közt a Mini Erdély Park is díjat hozott el, meg a hozzá hasonló Fogarasi medencében, meg Szucsáva megyében található hasonló élményparkok. Tehát nyilván ezt nem feltétlenül Sószorosba kellene elhelyezni, egyelőre a Sószoros ugye kockázati területnek számít, tehát addig, ameddig a hatóságok nem merik vállalni a felelősséget, hogy rászabadítsák a vendégeket a Sószorosra, addig igazából csak ötletelni lehet. Tehát vannak olyan témák, amihez nem egy turizmus földrajzosnak van illetékessége hozzászólni, hanem bánya geológusnak, akik kimondottan ismerik a só hegy belső mozgás folyamatait, de emellett nyilván a felszínen a sóhegy tetején, amennyiben nincsenek kockázati helyszínek, kockázatosabb területek, akkor elképzelhető az, hogy a sóhegy felszínére olyan tematikus útvonalat alakítsanak ki, amelynek akár egy kilátó is lehet a központja. Tehát ilyen jellegű elképzelések már vannak, tehát értem én azt, hogy a parajdi vállalkozók jelentős része kiábrándult, kétségbe esett, elveszítette a reményét, a hitét, Azt viszont láthatjuk, hogy már 10 évvel ezelőtt, vagy még talán korábban éppen a paraldi vendéglátók egy része jött arra rá, hogy azoknak a vendégeknek, akik több napra paraldra érkeztek, ugye kezelésre, légúti kezelésekre, napi 4 órát voltak bent a bányában, azoknak a felszínen is kellett alternatív szabadidő eltöltési lehetőségeket kínálni, és ennek érdekében már akkor 2013-14-15 magasságában a Sóvidék Hegyalja Turisztika Egyesület olyan kiadványokat jelenített meg, amihez igazából a szomszédos és közeli települések adottságaira is kellett, hogy támaszkodjanak. Tehát ilyen szempontból egy olyan kihívás előtt állunk, hogy Parahagy nyilván nem csak magára számítva kell újra pozícionálja magát, hanem földrajzi környezetében ágyazottan. Középtávon azon gondolkodhatunk, hogy vajon mit fog jelenteni Parahagynak az északi határában elvonuló A8-as autópálya, ugye a leendő egyesülés autópályája, amely Módvát összeköti Erdéllyel és ezáltal Európa közepi, középső és nyugati részeivel. Tehát ez a nagy tranzit útvonal, ami ugye már a nyárád mentén elég komolyan halad kelet irányba, az előbb-utóbb el fogja érni a Parahagyot is, előbb-utóbb el fogja érni Gyergyót is, Gyergyón keresztül el fogja érni ugye a Tölgyesi szoroson át, a Veszten-a-hegységen át Moldvát. Tehát egy olyan tengely fog kirajzolódni, amely elvileg sokkal könnyebb megközelíthetőséget biztosít, de ugyanakkor a hely, amit el fog foglalni az autópálya, az beszűkíti a területrendezési és urbanisztikai lehetőségeit Parahagynak. Volt nekem egy olyan ötletem, nyilván nem csak nekem fordult meg a fejemben, hogy mi lenne, ha ez a spekulációk világa, hogyha az állítólag 6-7 millió köbméternyi vizet, ami bent van, sós víz, tehát most már sós vízként van bent a bányában, Korondpataknak a bezúdult és a sót magába oldó vize, hogyha ott van bent a bányában, az nyilván nem statikus, nem úgy kell elképzelni, hogy mint egy befőttes üvegben áll a víz, hanem hogy annak vannak belső mozgás folyamatai, ugye ez egy külön téma, de az, hogy a sósvíz kitermelésével esetleg egy mesterséges, szabadtéri sós tavat el lehet képzelni projekt ötlet szintjén, ennek elvileg ugye helye nagyjából a Parahagyi Szobáta közötti sík területen lehetne. Itt természetesen ugye felmerülnek olyan kérdések, hogy ki az a bolond befektető, aki egy ilyenbe bele merne fogni. Tehát egy bolond és egyben merész befektető kellene, aki azt mondja, hogy mik a feltételei annak, hogy a bánya vizet kiszivattyúzzuk, milyen technológiával, milyen költségek mellett, jó, de hova tesszük azt a vizet, annak megfelelő medenceteret kellene kialakítani, amihez természetesen olyan vízszigetelési megoldásokra volna szükség, hogy a talajvizet ne szennyezze el a sósvíz, és hát akár a wellnessben, akár tehát a fedett fürdőben, akár a leendő potenciális nyílt sóstónál, vagy éppenséggel a működő parajdi sóstrannál sósvíz újrahasznosításával kell valamit kezdeni. Mi lesz azzal a vízzel, amivel megfürdettünk több tízezer embert? Nyilván ezen is kell gondolkodni, de a lényeg, hogy ha nincsenek ötletek, akkor előrelépés sincs. Nagyon sok ötletet meg kell vitatni az érintettekkel, gondolok itt a helyi önkormányzatra, polgármesteri hivatal munkatársaira, polgármesterre, a helyi vállalkozókkal, fórumokra van szükség, ösztönözni kell azt, hogy próbáljanak egy kicsit tovább látni a saját vállalkozásokon túl, és ez az ösztönzés már megtörtént, hiszen értesüléseim szerint valóban létre is jött már a Parahagyi Turisztikai Destináció Menedzsment Szervezet, amelynek igazából a küldetése az lesz, hogy elsősorban Parahagyra, de a kistérségre is egy éven belül tegyen le az asztalra egy fejlesztési stratégiát, illetve egy marketing tervet. A marketing terv az nyilván nem csak a kommunikációról szól, hanem a termékfejlesztés megalapozásáról is. Amellett mondjam azt, hogy a disztribúciós rendszer kitalálásáról is. Tehát sok tényezős marketing terv kidolgozására lesz szükség, és erre az fontos még, hogy a Paralgyi TDM szervezet, mint helyi TDM szervezet rövidesen kapja meg a turizmusért felelős minisztériumtól azt a véleményezést, pozitív véleményezést, egyfajta akkreditációt, amely alapján a paralgyi vállalkozók és a paralgyi önkormányzat előnyösebb feltételek mellett fog tudni pályázni, akár beruházásokra, kisebb-nagyobb léptékű non-profit beruházásokra, vállalkozások esetében pedig vállalkozásfejlesztésre.
Több kérdést is felvett itt az, amit ön itt megfogalmazott a válaszában, és kezdjük például egy újabb bánya résznek a megnyitásával. Bennem felmerül a kérdés, hogy azok után, amit itt a bányakatasztrófa első hónapjaiban hallottunk, lesz-e olyan ember, aki hajlandó bemenni ezek után még a föld alá? Tehát, hogy sikerül elhitetni azt az emberekkel, hogy igen, ez biztonságos?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ha őszintén tükörben nézek, akkor valószínűleg én sem állnék bemenni csak úgy. Amíg mások nem mentek be előttem, több tízezer, több százezer ember sikeresen élve ki nem jött a hegy alól, addig valószínűleg én sem állnék bemenni. Tehát jó, vannak olyan kalandvágyó emberek, akik mondjuk még akár fizetnének is azért, hogy a jelenlegi körülmények között kalandtúra formájában megismerhessék a mélynek a titkait. Most nem tudom, hogy mit tudom én, búvárkodási lehetőség az mennyire adott, milyen technika szükséges, de úgy, ahogy vannak mélytengeri merülések, ott el tudom képzelni, hogy amennyiben nincsenek kockázat, akkor még ez is egy lehetséges dolog lenne, csak hát nyilván ez egy olyan kockázatvállalást feltételezne a bánya vezetés részéről, amit hát több mint valószínűleg nem vállalnának be. Ha azt se vállalták be korábban, hogy a lezárt régi bányajáratokat külön, nem tömegesen, hanem külön kalantúra formájában, karvidlámpával, vagy éppen bányászlámpával be lehessen járni, mint ahogy a Aggteleki barlangban is ugye vannak olyan barlangtúrák, amik nem a nagy közönséghez szólnak. Tehát ugyanúgy a bányában is elképzelhető olyan vezetett túráknak a szervezése, ami nem a kiépített, tömegesen látogatható járatokat célozza. Tehát én azért lehet, hogy meg tudnám magam győzni arra, hogy megbízható emberrel bemennék megnézni, hogy milyen lehet az, hogy a bányának az üregei legalább félig vízben vannak, és akkor ezt a látványélmény biztos, hogy szívesen megnézném, amit a fényképeken is, ugye az utolsó pillanatokban készült fényképeken is láthattunk. Tehát ez egy, mondjam úgy, hogy tényleg a katasztrófa turizmushoz közel álló élményvilág, ahol az ember a félelmeit, a borzongását megpróbálja legyőzni, és teret ad a kíváncsiságának. De nyilván ebből nem fognak megélni a paradiak, hogy néhány, mondjam azt, hogy felfedező típusú turistából nem fognak, tudom én, rengeteg vendégészakát megvalósítani.
Igen, és akkor folytassuk ezzel, hogy miből lehet rengeteg vendégészakát megvalósítani. Ön itt az imént felsorolt több olyan innovatív turisztikai terméket, ötletet, amelyek kényszerűségeiből hosszú távon akár Parajd életképes is lehet. Csak hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy azt a települést, amely hosszú évtizedeken keresztül a sóbányára építette a turizmusát, ezt újra brendeljék, mert legyen szó sószorosról, legyen szó kalandparkról, legyen szó bármiről, múzeumról, az nem egy olyan látványosság, amely ott tartja az embereket egy hétig, vagy 10-12 napig, az egynapos kaland.
Így van, hát igazából itt egy sovány vigaszt lehet az, hogy az a 600 ezer belépés, amit mondjuk 5-600 ezer évi belépés szám, amit regisztráltak a sóbányában, ennek körülbelül fele lehetett az, ami tényleg a légúti kezeléssel kapcsolatos. Tehát ugye egyrészt a nagy probléma az, hogy elmaradtak a több éjszakás vendégek, akik mondjuk 8 vagy 10 napra, vagy a lehetőségeitől függően egy kúlára érkeztek. Tehát nyilván ezeket nem fogjuk visszahozni, szalinoterápiára egyelőre nem fognak jönni Parajdra. A másik része viszont, aki meglátogatta a bányát, az meglátogatta a bányát másfél óra alatt, két óra alatt, és vagy esetleg egyet Parajdon, vagy nem ebédelt, vagy vásárolt, vagy nem vásárolt. vagy ott tartózkodott egy kicsit többet Parajdon, vagy pedig egyszerűen a székelyföldi turizmusban valahonnan más településen megszállva jött Parajdra. Ezt azért mondom, mert óriási különbségek vannak a bányalátogatási statisztikák, és a még a Covid előtti vendégészaka és látogatószám között. Én azt értem, hogy a fekete turizmusnak nevezett jelenség, miszerint nincs minden egyes szállóvendég regisztrálva. Ez még önmagában nem fekete turizmus, ez a szürkének valamilyen árnyalata. Tehát a fekete turizmus az, amikor tiszta engedély nélkül fogadják a vendégeket a vendéglátók. Tehát van ilyen is természetesen, de ez nem csak Parajdon van, hanem az összes többi településen, ahol egyáltalán van valamiféle turisztikai mozgás. Honnan lehet ezt tudni? Az ember, ha ránéz az interneten ugye egy Google térképre, egy kereső felületre is beklikkeli a szállás ikont, akkor megjelenik egy csomó szolgáltatási helyszín. Reklámozzák magukat a Google felületen nagyon sokan, viszont ha ezeket oda tesszük a minisztériumi nyilvántartások mellé, akkor egyből kiszűrhető, hogy kik azok, akik egyáltalán nincsenek is regisztrálva, mint hivatalosan vendéget fogadó piaci szereplők. Tehát ezt a tábort én részemről sajnálom, de nem tudom sajnálni. Én azt a részét sajnálom a vendéglátóknak, akik úgynevezett tanúsítási bizonylatot szereztek a turisztikai minisztériumtól, besorolták vendégházakat panziónak, agroturisztikai panziónak, kiadószobás háznak, vagy bárminek. Uram, bocsánat, még hotelnek, villának, vagy motelnek, vagy egyéb kategóriái szálláshelynek. Tehát ezek azok a szereplők, akik muszáj professzionalizálódjanak. Tehát ők azok, akik ért az önkormányzatnak is, és a leendő TDM, turisztikai destináció menedzsment szervezetnek is dolgoznia kell. Tehát ezek a vállalkozók nyilván mit csinálnak? Fogadják a vendéget, altatják, etetik, és talán még valamiféle kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak az udvaron, vagy pedig partnereiken keresztül a házon kívül. Már a 2020-as évben az udvarhelyi kollégákkal folytattunk egy beszélgetést. 2020. júniusában Kandikó József marketing professzorral vitatkoztunk úgymond arról, hogy mit jelent a turizmusban a házon belül, házon kívül. Hát az én meglátásom az, hogy eddig is azok a települések, amelyek Hargita megye vendégforgalmát összerakják, azok a házon belül, házon kívül logikára épülnek. Tehát a számok, azok a házon belüli tartózkodást tanúsítják, de az, hogy miért vannak ezek a számok, azok a házon kívüli outdoor tevékenységekkel függnek össze. Tehát mit csinálnak az emberek, ha elmennek mondjuk Zepelakára, vagy elmennek Maros-Hévízre? Előttem van az a statisztika a Hargita megye legforgalmasabb településeiről, ahol három évre csináltam meg, készítettem el a oszlop diagramot, és ezt nemrég közölte az egyik regionális lap is, napilap, Erdély napilap. Tehát ugye, ha megnézzük az elszállásról turisták számát, akkor Parajd az ötödik helyre esett vissza csupán a korábbi harmadik helyéről, úgyhogy előtte már nyilván ott van Tusnádfürdő, Csíkszereda, és elejébe került Székelyudvarhely, elejébe került Maros-Hévíz, de még mindig megelőzi Zetelakát, még mindig megelőzi Borszéket, Szentegyházát, Gyergyó-Szent Miklóst, ahova a Gyilkostó is tartozik, és ugye a feltörekvők közül Gyergyó-Csomafalva. Tehát ezek azok a települések, amelyek 2025-ös rangsorban ugye az első helyezéseket rajzolják ki. Az egy dolog, hogy most 2023-ban még 24 ezer, aztán 23 ezer, most csak 12 ezer vendégi turista érkezést regisztráltak Parajdon. De ha megnézzük ez mellett a vendégészaka számot, akkor érdekes, hogy Parajd nem az ötödik, hanem a negyedik helyen van. Tehát igaz, hogy visszaesett több mint 50%-kal, de még mindig toplistás a vendégészaka tekintetében. A fehér turizmusról hangsúlyozom, hogy a fehér turizmusról beszélve. Tehát Parajdnak 28 ezer vendégészakát sikerült hivatalosan összehozni 25-ben. Ezt lehet mondani azt, hogy kicsi ahhoz képest, hogy mekkora kínálat van, vagy volt Parajdon, mert egy adott ponton ugye a férőhelyek számát tekintve Parajd volt a legelső Hargita megye területén. És most már így felből nem tudom a férőhely számot, de elég sok kis egységben 8 férőhely, 10 férőhely, stb. Tehát rengeteg ilyen kis léptékű vendéglátó egység volt, de emellett azért jelentek meg több szobás, magas kategóriás szálláshelyek is, és hát lehet, hogy pont ezek a hotel típusú egységek adják a vendégforgalom igen jelentős részét, míg a falusi vendégházak vendégforgalma kevésbé jelenik meg a statisztikában. Amit viszont tapasztaltam a só és lélek fotókiállítás megnyitásának a napján, hogy nyilván egyfelől lehet látni azt, hogy rendkívül üresnek tűnik az utca, a fő utca, a Bánya utca, de azért itt ott egyik másik vendéglátó egységnél, ahol nem zártak be, azért csak volt beállva egy turistabusz, lehet, hogy most a határtalanú program diákjait szállásolták el, ugye ez most egy olyan lehetőség a elsősorban a külhoni magyar területek számára, azon belül erdélyi magyar területek és azon belül székelyföldi területek számára, hova ugye magyar kormánypénzen érkeztek tömegével diákok. Volt olyan év is, amikor egy hónapban 600 ilyen kirándulás indult el egy hónapban. És hát ez a határtalan program ugye sok olyan diákot hozott, akik hetedikes diákként még nem biztos, hogy különösebben igazi turistának tekinthetők, viszont hosszabb távon, ha elégedetten mentek el a tanáraik vezetésével, ugye elégedetten távoztak a itteni helyszínekről, akkor lehet, hogy később majd egyetemistaként, vagy fiatal párokként, vagy pedig családosokként visszatérhetnek akár Parajdra is, vagy más közeli turisztikai helyszínre. Tehát a Parajdnak két nagy célcsoportja, piaci célcsoportja, egyrészt a romániai belföldi turizmus, és ezért nagyon oda kell figyelni arra, hogy a román nyelvű kommunikáció azért legyen elég intenzív, és a másik dolog az, hogy valahogy kell ellensúlyozni azt a hangulatot, amit a sajtó nyilvánvaló érdeklődése, ugye ezt a negatív képet mutatja a Parajdról, ja Istenem, bezárt a Bánya, mindenki el van szomorodva. Tehát ha valaki fel akar töltődni nyaralása során, akkor nem szívesen megy olyan helyre, ahol sajnálni kell a vendéglátókat. Tehát valahogy ezen a letargikus és kifele szomorúságunkat megmutató, hogy mondjam, arculatot valahogy meg kell változtatni. Tehát ne az legyen az arculat építésnek a lényege, hogy volt bányánk, hanem az, hogy van egyebünk. És akkor ez a pozitív kommunikáció az azt eredményezheti, hogy ugyanúgy, ahogy Zetelakára is mennek, ugyanúgy Parajdra is fognak jönni a hegyai környezet természeti szépségeit kihasználandó.
És nagyon fontos, amit ön itt mond, ugye a beszélgetésünk elején említette azt, hogy a sószoros kapcsán hát ilyen takaréklángon működött a marketing, tehát hogy azt mondja, hogy most Parajd újra brendelése, nyilván ott vannak az innovatív turisztikai termékek, de ezeket nem fognak ezek működni anélkül, hogy a marketingre ne áldoznának. Tehát, hogy a marketinggel igenis nem szabad takarékoskodnia sem a parajdiaknak, sem a Hargita megyei önkormányzatnak, sem az országos, tehát legyen bármilyen turisztikai egyesület, meg destináció menedzsment, a marketing az ott első helyen kell szerepeljen.
Van. Hát ugye legtöbb ember a marketing során főleg a promóciós tevékenységre gondol, azokra az üzenetekre, amiket közvetítünk, és azokra a csatornákra, amelyeken keresztül közvetítünk bármilyen üzenetet. Tehát én annak nagyon örülök, hogy a Sóvidék Hegyalja Turisztikai Egyesület az él, működik, gondolkodnak a tagjai, a vezetősége. Működtetik a visit.pride.ro oldalt, és ez az oldal azért eléggé tartalmas, egyre több tartalom fog megjelenni rajta. Marketing munka kérdése az is, hogy milyen eseményekkel próbálják a Parajd iránt érdeklődést fenntartani. Tehát a régi nagy események, mint egy káposzta fesztivál, vagy töltött káposzta fesztivál, ezeket meg kell tartani, és akár újra is kell gondolni. Ugye kicsit bele kéne kapcsolódni a megyei törekvésekbe az Európai Gasztronómiai Régió 2027-es címbe, amit Hargita megye megnyert és használhat. Ez egy dolog. A másik dolog, hogy a Visit Hargita platform, illetve a mögötte levő Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, az egy olyan szakmai árnyőt, szakmai segítséget tud nyújtani Parajdnak, amit érdemes kihasználni. És ami még nagyon fontos, Parajd nagyon közel van Maros megyéhez, ugye? Tehát ennél közelebb már nem is lehetne, mert megye határon van. Parajd és Szováta együtt, sőt még Koronddal együtt egy sóvidék kis desztinációt képeznek. Ezek valahogy magától értetődő csomagot kell, hogy jelentsenek mind a kínálati oldalon a megjelenítésben, mint pedig a keresleti oldalon, amikor valaki saját magának valahonnan messziről útvonaltervet készít. Hát lehet, hogy nem csak Parajdért fog valaki Parajdra jönni, hanem azért, mert Parajd egy olyan helyen van, ahol sok mindent lehet csinálni. És ezért utalnék vissza arra, hogy még egy kispályás vidékfejlesztési tevékenységbe ágyazott turisztikai fejlesztés is tud eredményeket hozni, hiszen azok a kiadványok, amiket nyomtatott formában ugye megszerkesztettek, gyönyörű fotókkal elláttak, és megfelelő helyeken valamikor még nagyobb jelentősége volt a turisztikai vásároknak. Helyette van egy csomó egyéb business-to-business típusú rendezvény, tehát ezeket a kiadványokat nyilván elektronikus formában is, de akár klasszikus nyomtatott formában is el kell juttatni olyan döntéshozókhoz, ahol mérlegelnek arról, hogy én tudok-e abból pénzt csinálni, hogy Parajdra viszek vendéget. Tehát nyilván akkor viszek én Parajdra vendéget, hogyha jó árérték arány mellett én is nyerek rajta. Tehát ez egy utazásszervezői logika, és bizony az utazásszervezők szemszögéből nyilván előnyösebb az, hogyha nagyobb egységekre tudnak támaszkodni, tehát egy busznyi embert le tudnak valahol fektetni. Tehát ez egy másik szegmens, mint az, hogy kis mondjuk egy-egy családra vagy baráti társaságra fókuszáló panzióról vagy vendégházról beszélünk. Abban már nem nagyon hiszek egyébként, bár még mindig működik helyenként, hogy vannak olyan utazásszervezők is, akik egy faluba szétterítik a vendégeket a családoknál. Tehát ennek a klasszikus régi falusi turizmusnak nevezett, de igazából kulturális turizmus kiszolgáló falusi vendéglátásnak a trendje az nem látszik, hogy felfele mutatna. Tehát egyszerűen szervezési kényelmességi kérdések miatt. Én hiszek Parajdba egyébként, nyilván nem befolyásol annyira a helyieknek a hangulata, mert nem ott élek napi szinten, és általában a Parajd ismerőseim azok, akik gondolkodnak a jövőn, és nem elégednek meg a sebeknek a nyalogatásával. Láttam persze én is olyan embereket, akik a panaszkodásban vannak belesüllyedve, természetesen az a csalódás, hogy felveszek egy bankhitelt, gyorsan megépítek egy olyan ingatlant, ami jobb, mint a szomszédé, és akkor hirtelen kihúzzák a lábam alól a talajt, ez nagyon fájdalmas tud lenni, hiszen a bankhiteleket előbb-utóbb vissza kell fizetni. Nagyon sok embernek valóban, akinek megszűnt a munkahelye, az, vagy megszűnt a családi munkahelye, az újra kell tervezze a jövőjét. Viszont ha azt nézem, hogy nincs olyan messze Szovát a Parajtó, akkor nem a kesergés a megoldás, hanem az, hogy akkor a szovátai idegenforgalomba igen, lehet hasznosítani a Parajdon megszerzett vendéglátási tudást.
A gombamódszaporodó panzió kapcsán kijelenthetjük azt, bármennyire is erősnek tűnik ez a kijelentés, hogy azért ott volt az egyéni felelősség is, mert hogy nem ismerték fel a parajdiak, hogy kockázatot jelent az, ha a régióturizmus az egyetlen vonzerőre épül. Mert hogy valljuk be, egyetlen vonzerőre épült, a többi, a már említett sószoros, a már említett wellness, az csak olyan, amolyan kiegészítő volt.
Hát igen, de most erre mondom azt, hogy nem csak anyagi kérdés az, hogy nem takarékoskodunk a marketingen, hanem a tanuláson sem lehet takarékoskodni. Tehát aki megtanulta azt, hogy igazából mi fánterem a turizmus, az nem várja a vendéget, hanem elejébe megy a vendégnek. Tehát itt ugye ez a helyzet állt elő, hogy a bánya magától értetődő módon azért elég sok vendéget generálta a településnek, ezért olyan nagyon-nagyon nem kellett megdolgoznia a kis, mondjuk úgy, hogy nem profi vállalkozóknak. Tehát én nem szeretném, hogy Parajdon megvárjanak a véleményem miatt, nem fognak nyilván, de én arra biztatnám a parajdi embereket, hogy akinek lehetősége van, azért próbálja meg kihasználni a tanulás csatornáit. most nem hazabeszélni akarok, hogy lehet jönni Gyergyóba tanulni a turizmus földrajzon, és három év alatt azért tudunk ötleteket adni. De ugyanúgy ott van a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ is, ahol kollégáink és Ferencék felajánlottak ösztöndíjakat is parajdi lakosoknak továbbtanulás végett, és nem igazán használták ki ezt a lehetőséget. Nagyon kevés ember használta ki. Tehát ez a turizmus szakma, ez nem arról szól, hogy építek egy panziót, és akkor beesik a vendég az ajtón. Ez csak akkor működik, hogyha helyetten valaki behozza a településre a vendégeket. Na most gyakorlatilag eddig még csak szükség sem volt jóformán destinációs menedzsment szervezetre Parajdnak, már hogy a bánya az generálta a forgalmat. Most meg elég nagy bajban vannak ahhoz, hogy kényszerből össze kell fogni, és érdek alapú együttműködésben megelőlegezve egymásnak a bizalmat, olyan szakmai szervezetet kell létrehozni, ami létre is jött, és működtetni, ahol nem széthúznak, hanem azt mondják, hogy oké, kaptunk támogatást, megvan a pénzösszeg egy adott számlán az Egyesület számláján, és akkor ebből a pénzből egyszer ezt megcsináljuk. És hogyha meg tudják csinálni mondjuk egy-két éven belül a Sóhegy tetejére tervezett kilátót, akkor azt mondják, hogy ez egy közös siker. És már csak az kell, hogyha már van egy új kilátó, ugyanúgy, mint a Szobátának is egy attrakciója, ugye az ottani Sóhegy tetején levő kilátó, az azt jelenti, hogy oda már érdemes valamilyen irányból egy útvonalat kialakítani, lehetőleg körút formájában, hogy azért az üzletek előtt is menjen el, még egyéb dolgot is fűzön fel a településen, és ezzel, hogyha fél napra ott tartom a vendéget, akkor legalább egy ebédet el lehet adni. Ha még egy túra ajánlatot teszünk mondjuk a Siklótkőre, ami egy gyönyörű lombulató erdővel és fenn a tetőn különleges sziklaformációkkal, meg kultúrtáji elemekkel tarkított tájélmény kínál, hát az aktív turizmusra kell gyakorlatilag fektetni a hangsúlyt, és az aktív alatt nem azt értem, hogy teljesítménytúra, bár az is része, hogy lehet szervezni sport jellegű rendezvényeket, hegyi maratonokat is nagyon sok helyen csinálnak, teljesítménytúrákat is, mint amilyen lesz most az Erős Zsolt teljesítménytúra Gyergyóban. Tehát ilyen rendezvényekkel, vagy kerékpáros versenyekkel azért lehet tömegeket mozgatni. Nyilván úgy kell csinálni, hogy legalább egy éjszakás, de ha lehet két éjszakás kalandok legyenek ezek a részvevők számára. Tehát ezeken az irányokon érdemes gondolkodni. Ugye a túra útvonal hálózat az hagy némi kívánnivalót, tehát lehet ezt kicsit sűrűbbé is tenni, kilátópontokkal tartítani és megfelelően kommunikálni. Ugye az aktív turizmusnak a desztinációi alapvetően nem a települések, hanem a hegységek. Ha visszatekintünk egy kicsit a 70-80-as években a román állami turizmus irányításban is, illetve a társadalmi oldalról is megvolt a hegyi turizmusnak egy olyan divatja, ami nem feltétlenül 8-9-10-12 órás túrák megtételéről szólt, hanem akár 4-5 órás könnyű családoknak is járható túrákról szólt. Nagyon jó túra célpontok a Sóvidéki Dombságnak a magaslatai, ott van ezen kívül a Mária út, amit ugye két irányba is megy Parajdról, az egyik Gyergyó felé, a másik Udvarhely felé. Az Udvarhely felé vezető szakasz egybeesik a Via Transilvánikával. Tehát az, amit a Besztercen Aszód megyei román kollégák létrehoztak, a Via Transilvánikát, azt mi magyarokként fel kéne legalább a Maros-Hargita megyei szakaszt jobban vállaljuk, jobban odafigyeljünk, hiszen rendkívül sok olyan szereplő jelenik meg ezen az úton, egyéni, sokszor tényleg egyéni, tehát magányos vándorok, akik egy nyugat-európai trend, vagy akár egy amerikai trendbe illeszkedően több száz kilométereket gyalogolnak. Tehát ez a hosszú távú gyalogtúrázás, ugye az Európai Vándorszövetség marketing munkájának is köszönhetően egy trend. Úgyhogy a Via Transilvánica gyakorlatilag azt hozza, amit Amerikában a Greenways, a zöld utak kezdtek el, ugyanakkor Európából ugye a különböző országok természetjáró szövetségei nemzetközi szintű összefogással kezdtek el kialakítani. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy vannak Euróveló kerékpárút hálózatok, ugyanúgy vannak E kezdetű túraútvonalak. Románia esetében a legjelentősebb az, ami végigmegy a Kárpátok gerincén, a Via Carpatica, ugye. És azt látjuk, hogy erre kedvet kaptak többen az a piaci szegmens, az a 30-40-es korosztály, amelyik elég aktív és fizetőképes is, viszont sok esetben tényleg ez a korosztály és ez a társadalmi csoport az, ami legkevesebb idővel rendelkezik.
Zárásként, Horváth úr, adásidőnk végéhez értünk, tehát ugye arról beszéltünk, hogy szükség van innovatív turisztikai termékekre, szükség van arra, hogy ne spóroljunk a marketinggel, szükség van arra, hogy a helyi kultúra, a helyi gasztronómia az itt tartsa a vendéget Székelyföldön, Sóvidéken. Mennyi időre van szükség arra, hogy Parajdot újra brendeljék a parajdiak? Nyilván itt ön hangsúlyozta azt, hogy az előretekintés a fontos, és nem úgy reklámozni egy települést, amely haldoklik és gyertek, mentsetek meg minket, mert bezárt a bányánk, vagy elárasztották vízzel a bányánkat. Mennyi idő újra brendelni Parajdot?
Hát az ugye attól is függ, hogy mennyire intenzív a munka. Én azt gondolom, hogy 2-3 éven belül rendkívül látványos változásra nem érdemes számítani. Hát kell egy hosszú távú vízió, hogy hol leszünk 10 év múlva. Kell egy középtávú stratégia, ugye ami 3-5 éves távlatra szól, és kellenek azonnali lépések, tehát projekt kezdeményezések, amik egy éves akciótervben lefektethetők. Úgyhogy a munka az attól függően, hogy milyen humán erőforrást és milyen pénzügyi erőforrásokat lehet mozgósítani. Középtávon, tehát mondom, egy ilyen 3-5 éves távlaton belül szerintem újra rendelhető. Ha sokat és intenzíven beszélünk arról, hogy Parajd az aktív turizmusnak, vagy éppen a népi hagyományoknak a értékőrzője és felmutatója, ezt következetesen sokan, sokfelé, sok helyen, sokszor mondjuk, akkor ez szerintem ígéretes lehet középtávon gondolkodva.
Hogy látja, az elmúlt egy év az elvesztegetett egy év volt, vagy történtek olyan lépések, amelyek előre mutatnak, és amelyek ebben az újrabrendelésben fontos lépéseknek tekinthetők?
Szerintem nem veszett el ez az egy év. Kellett is ez az egy év olyan szempontból, hogy egyrészt a gyászmunkát el kell végezni, tehát ezt, nyilván ezt nem lehet megspórolni. És ez teljesen érthető, társadalom lélektanilag teljesen érthető és nem megkerülhető téma. De azt lehet látni, hogy már a legelső hetekben voltak olyan emberek, akik lehet, hogy a gyászmunkának már egy más fázisába kerülve, ők már nem a tagadás, nem a felelősségek keresésével voltak elfoglalva, hanem az újragondolás alternatíváit keresték. Hát az elmúlt egy év szerintem megteremtette a csíráit annak, hogy a parajdiak kezdjenek el saját magukba és egymásban bízni, kezdjenek el építkezni, és ugye kézzelfogható eredmény egy működő honlap, kézzelfogható eredmény az, hogy vannak számok, amelyek a település nem a megyei rangsor hátsó felébe sorolják, hanem az élmezőnybe, és az, hogy elindul egy olyan szervezetépítés, amely már ugye eljutott a minisztériumi akkreditálás irányába. Én csak annyit tudok mondani, hogy mi, mint intézmény, a Kolozsvár Egyetemnek a gyergyói tagozata teljes mellszélességgel parajdi barátaink mellett vagyunk, tehát amennyiben tudunk gondolatokkal, kapcsolatokkal, ötletekkel, szakirodalommal, bármivel segíteni, ebben teljesen nyitottak vagyunk és szurkolunk, és remélem, hogy teszünk is Parajdét.
Zárjunk ezzel a bizakodással. Dr. Horváth Alpárt, a kolozsvári Belbesbolyai Tudományegyetem oktatóját, a Gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozat igazgatóját, a turizmusföldrajz szakértőjét hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.